Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt 15 évben felépítettük a munkaalapú gazdaságot, és ma már mindenki tudja, hogy szakmunka és szakmunkás nélkül nincs jövő, mondta Orbán Viktor az idei Szakmasztár Fesztivált megnyitó beszédében. A miniszterelnök felidézte, 15-20 éve még azt gondolták Magyarországon is, hogy a jövőt inkább a diplomás, szellemi foglalkozású emberek határozzák majd meg, de a munkaalapú gazdaságban ma már mindenki tudja, hogy szakmunka és szakmunkás nélkül tehát nincs jövő. A szakképzés egyre vonzóbb, jelentette ki a kormányfő. Ismertetése szerint, amikor pályaválasztásra kerül sor, a fiatalok több mint fele végül a technikumot választja, a túljelentkezés általában háromszoros, de van, ahol tízszeres. Orbán Viktor garanciát adott arra, hogy mindenkinek lehessen szakmája, munkája, tisztességes fizetése és megfelelő otthona kielégítő családtámogatásokkal. Magyarország Európa egyik legjobb szakképzési rendszerét hozta létre magas szintű vállalati részvétellel, folyamatosan korszerűsödő tudásanyaggal, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parag László emlékeztetett, a szakmák európai versenyében tavaly a magyar csapat a második helyet érte el Svájc mögött, Ausztriát megelőzve. Az MKIK harmadjára rendezte meg a Szakmasztár Fesztivált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve. A korszerű tudáshoz, annak átadásához korszerű eszközök kellenek, ennek feltételeit teremtette meg a kormány azzal, hogy a pedagógusok és a diákok számára notebookot biztosít, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, amikor egy fővárosi iskolában adott át laptopokat. Rétvári Bence azt mondta, a kormány korszerű magyar oktatást épít, a tanárok megbecsülésén túl, a klasszikus tankönyvi tudás mellett az okos eszközök segítségével. Idén 193 ezer diák veheti át az igényelt laptopot, így a program harmadik évében már 450 ezer ilyen eszközt osztottak ki a tanulóknak. A bölcsődei dolgozók anyagi elismerése terén jelentős lépések történtek az elmúlt időszakban, 2010-hez képest átlagosan több mint négyszeresére nőtt a bérük, hangsúlyozta a családokért felelős államtitkára több mint 1 milliárd forintból épült egyeki csodaszarvas bölcsőde ünnepélyes átadásán. Hornung Ágnes az infrastrukturális fejlesztések mellett fontosnak nevezte az állami normatív támogatás növekedését, amely mára a 2017-es támogatás ötszöröse lett, ugyanez az arány a munkahelyi bölcsődék esetében 17-szeres. Idén februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 605.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 417.100 forint volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 14, a nettó 13,8, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Szomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár reagálásában emlékeztetett, már 1 millió emberrel dolgoznak többen a Gyurcsány korszakhoz képest. A mikro, kis és közepes vállalkozásokat célzó kapacitásbővítő támogatása 566-an pályáztak sikeresen, az idén januárban indult program keretösszege 6,5 milliárd forint, mondta az államtitkár. A programra eredetileg 4,5 milliárd forint uniós forrás állt rendelkezésre, amit a jelentős érdeklődés miatt 2 milliárddal hazai forrásból megnöveltek. A kínai Fiber Home Magyarországon hozza létre legnagyobb európai bázisát, ahol optikai kábeleket fog gyártani. A 8 milliárd forintos beruházás nagyjából 150 új munkahelyet teremt, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter ismertetése szerint az állam 15%-os pénzügyi támogatást biztosít ehhez. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, így idén júniustól immár egy hetedik kínai nagyváros, Shenzhen is közvetlenül elérhető lesz Budapestről, ahová hetente két járat is fog közlekedni, tudatta a tárcavezető. Tegnap jelentették be, hogy idén nyártól Xi'an is közvetlenül elérhető lesz innen, nem sokkal korábban pedig a járatindítást Guangzhou-ba. A hétvégén láttak hozzá az ötödik kút fúrásához a nyékpuszta lelőhelyen, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A Sarkad térségében feltárt szénhidrogén mezőn tavaly február óta üzemel az első kút. Tavaly újabb kettőt fúrtak le, az elmúlt élen termelésbe állt egy évekkel ezelőtt lemélyített másik is. A négy békési aktív kútból eddig felszíne hozott földgáz mennyisége 67 millió köbméter. Ki kellett üríteni Budapesten egy általános iskolát, mert szúrós gázszagot éreztek. 70 gyermek panaszkodott rosszul létre, róluk a helyszínre érkező mentők gondoskodtak. A katasztrófavédelmi mobillabor méréseket végzett, amelynek eredménye szerint veszélyes anyag jelenlétét nem lehetett kimutatni a levegőben. Végül az időjárásról. Holnap általában sokat süt majd a nap, a megnövekvő gomoly felhőzetből előfordulhatnak záporok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 3-4, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes lelki gondolatait hallják Szent Ferenc találkozásairól. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Kedves, szeretett testvérek! Ugye igazából Szent Ferenc találkozásairól szól ez a zarándoklat, hogy Szent Ferenc találkozott az Istennel, Szent Ferenc találkozott ugye a szegényekkel, és ma emlékedjünk erről, hogy Szent Ferenc találkozik a rosszal, azzal, amit nem tud elfogadni, ami fájdalmat okoz neki. És gondolkozzunk el, mert sajnos a mi életünkben is vannak olyan dolgok, amik dühítenek, ami fájdalommal törtenek el, ami lázadásra intenek. Nézzünk, tanuljunk Szent Ferenctől, aki, hát hogy mondjam, nem az ujjából szokta, hanem a mi úrunk Jézus Krisztustól mindazt, amit tud. Igazából ugye Szent Ferenc 20 év körüli fiatal legény, hát rengeteg visszaélés volt akkor is a társadalomban, gondolom, és kitör egy polgárháború, elzavarják a városból, hát a nemeseket, a majoreszeket, a nagyokat, és hát azok ide menekülnek, Perugiába, ugye ez a megye központja, székhelye, és hát ugye tudják Ferencék, hogy ezek nem csak menekülnek, hanem erőt gyűjtenek, katonát szerződtetnek, visszajönnek, és baj lesz belőle, ezért megostromolják Perugiát. Hogy milyen méretű volt ez a zavargás, forradalom, nem tudjuk pontosan, tény az, hogy Ferenc megsebesül, és elfogják fegyverrel a kezébe, várbörtönbe kerül. De mivel apja egyik leggazdagabb ember volt, Assisibe pénzzel, nem tudjuk mennyivel, kiváltja a fiát. Tehát Szent Ferenc találkozott a rosszal, és hát úgy viselkedett, ahogy mi is szoktunk viselkedni, erővel, erőszakkal, oldjuk meg a problémát. Van egy másik történet is szintén Szent Ferenccel kapcsolatosan, csak eltölt egy pár év. Én úgy tudom innen, hát ugye a Gubbióba megyünk, többfelé tegnap is láttuk ugye ott a templom ajtaján Szent Ferencet a farkassal. Gubbióba élt egy olyan farkas, amelyik bizony, hát nagyon kegyetlen volt. Sok állatot, embert is megtámadott, és a hagyomány szerint Szent Ferenc elment, mikor ott abban a remetességben volt, elment az erdőbe, és farkas testvér, aztán nektek egy kicsi nyami-nyamit, finomságot, hogy nem, de megszelidítette. Az emberek leírják, hogy messziről látták, hogy hát ugye Ferenc lehajol a farkashoz, és a farkas hát barátsággal a mancsát belerakja Szent Ferenc tenyerébe. Hagyomány úgy tartsa, hogy Szent Ferenc ezt a vadállatot bevitte Gubbióba, és mint házi állat házról házra járt, és az emberek táplálták, aztán végelgyengülésben halt meg ez a vérengző fenevad. Igen, jóság legyőzi a rosszat. fegyver nem biztos, hogy le tudja győzni. De van egy másik Szent Ferences történet, rengeteg van, mindegyiket nem fogom elmondani, de ez még olyan kedves. Hát az nem itt történt, de csak itt, Olaszországban, itt a egyik remetességben, hogy hát ugye Ferenc mindig úton volt. És egy ilyen hideg, kora tavasz időben még hó is volt, hát bizony a Ferencet kitámadták a rablók. Akkor is voltak ilyen útonálló, haramiák, pénz vagy életet, hát ugye az első szóba se jött, az életét annyira nem fétette. Na, aztán végül, amikor kiderült, hogy ilyen ágról szakadt, akkor a mérgükbe bedobták egy utcéli árokba, ahol hó volt, nagyot nyekkent Ferenc, és ezzel a találkozásnak az első felvonása véget ért. Állítólag Ferenc hazament, és gondolom elmesélte a társainak a hát a rabló testvérekkel való találkozás első felvonását. A második felvonás, ugye hát ugye ilyen téli hideg időben bizony turizmus megfogy, nincs akit kirabolni, nincs mit enni, és a remetességbe bekopogtatnak a rabló testvérek, hogy kis kenyér, valami nyami-nyami van-e? És hát ugye állítólag kapus testvér mondta, jó van, nyugodtan üljetek le. Tudta ő, kik ezek, és azzal elkezdte a harangot félreverni. Ja, persze ez ilyen, akkoriban ez SMS jel volt, ami azt jelenti, hogy SOS, és az emberek jöttek kaszával, kapával, persze a rabló testvérek nem várták meg a díszkíséretet, hanem kereket oldottak. De Szent Ferenc is elé került, és hát mondja a kapus testvér, Ferenc, miért nem jöttél hamarabb, elkaptuk volna, felakasztottuk volna. Állítólag Szent Ferenc megkérdezte, hogy de a Szentírásban hol írja, hogy boldogok azok, akik, hát hogy mondjam, tolvajokat aggasztanak fel. Hát ilyen nyolc boldogságban, meg máshol ilyen jézusi kitétel nem szerepel, de hát akkor mondta, hogy na kapus testvér, tudod mit, itt van ez a két kenyér, ez a korsó bors, menj és keresd meg, mert ők kenyéré jöttek ide hozzánk, szeretetet kértek, és mi szeretetet kell adjunk. Hát gondolom ennek a kapus testvérnek olyan nagy mehetnéke nem volt, de hát hogy mondjam, igen, sokszor azért radikálisak kell legyünk, végül elindult, Szent Ferenc szívélyes üdvözletét átadta, nem tudom, és mondta, hogy ne idegeskedjenek, hozok, hogy holnap is, vagy minden, és így lassan összebarátkoztak, és Ferenc elmondta ezeknek a fiúknak, hogy a variáció, folytatjátok ezt, és akkor szépen felakasztanak elébb-utóbb, B variáció, én elmegyek a város előkelőségéhez, és elmondom, hogy ti jó fiúk vagytok, beköltöztök ugye a remetességbe, a szentélybe, és hát én a mindennapi kenyereteket koldulom. Igen, abban a középkorban úgy volt, hogy ha valaki akármilyen disznóságot is elkövetett, hogyha egy oltárnál, hogy mondjam, oda menekült egy szentélybe, akkor megmenthette az életét, amíg benn volt a szentélybe. Tehát önként vállalt szerzetesség. Tehát nem, tehát régebb a kolostorokban nálunk is, tehát nem csak azokat fogadtuk be, akik beöltöztek, hanem hát mindenféle egyszerű, fogyatékos emberek régebb is ott voltak, mai nap is vannak a kolostor környékén ilyenek. Tehát ezért is mondta Szent Ferenc, hogy a bűnbánó kisebb testvérek. Tehát akkoriban az igazságszolgáltatásnak két lehetősége volt. Vagy lefelakasszák, hát vagy levágják a kezéket, de ilyen, hogy tartsák és börtön, és ilyesmi, hát nagyon előkelő embereket ezt játszották, de többieknek. És akkor igazából azzal, hogy ő bevonult egy ilyen szentélybe, megmenthette az életét. Nos, az a három, többek közül az a három haramia, beköltözött valóban. kettő elég hamar hagyomány szerint meghalt, de egyik jóval túlélte Szent Ferencet, és sírva mondta el mindig, hogy Szent Ferenc hogy mentette meg az ő életét a kötéltől, és az örök életét a kárhozattól. Igen. Tehát mi is találkozunk rosszal. Jézus életében is rengeteg ilyen történet van. Ugye ő maga is elmondta, hogy ott kell hagyni a 99 igazat, és meg kell keresni azt a századikot, mert a mennyek országában egyetlen megtérő bűnösnek jobban örvendenek, mint 99 igaznak. Tehát igazából ugye itt vagyunk mi. A gonosz lélek támad. Most, hogyha valakit egy kígyó, egy skorpió támadna meg, mind körülötte legyeskednénk, hogy orvoshoz vigyük, hogy megmentsük az ő életét, nem? Most, ha a gonosz lélek támad meg valakit, és bűnbe ránt, nem ugyan oda kéne álljunk mellé irgalmas szeretettel, hogy segítsük, hogy talpra álljon, hogy megszabaduljon, hogy bűnbánatot tudjon tartani. Tehát a szentek valahogy így állnak a bajba lévő emberekhez. Szánalommal, szeretettel. Hát, hogyha valakinek eltörött a lába, vagy mit tudom én, hogy kórházba kerül, viszünk neki kompótot, látogatjuk, mindent megteszünk, rengeteg pénzt költünk rá. Orvosi kezelésbe részesítsük. És én azt látom, hogy ha valakinek megroppan az ő tartása, és elkezd, akár elzüllik, vagy valami rossz útra tér, legtöbbször csak ítéletet kap a társadalomtól. Milyen szép, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus átevez a túlsó partra, Garadárba. Ott van ez az ördöntől megszállott ember. Ez nagyon rossz ember, mindenki dobál, kővel, kiabál, ilyen ókori gyógymóddal kiláncolják a sziklák közé. Saját maga fejét veri a sziklába, mert magát se szereti, senkit nem szeret. Nem tudjuk, miken ment keresztül ez az ember. De Jézus azzal, hogy őt felkeresi, kedvesen hozzafordul, szó nélkül is azt mondja, hogy te jó vagy. Van benned valami rossz, de téged azért mennyi atyán teremtett. Megszabadulhatsz, tiszta lehetsz. És tudjuk jó, hogy ez az ember valóban megszabadul a gonosztól, a gyűlölettől, a haragtól, a bűntől. És Jézus ott marad, és hát ilyenkor sajnálja az ember, hogy mi nincs egy paparazzi akkor ott, hogy felvette volna most a milyen doktorátusokat lehetne írni Jézusnak, hogy miket mondott ottan ugye a garadai ördöngösnek. De tudjuk jól, a beszéd vége az, hogy erről az emberről leszedik a láncokat, felöltözik, és felkínálja, hogy mester, szeretnék a munkatársad lenni. És azt mondja, Jézus, nagyszerű, menj, és mondd el mindenkinek, hogy mennyire szeret téged az Isten. Vagy gondoljunk a Saulra. Hát ez egy rossz ember. Ének idején elindul Damaszkus útjai, hogy ideológiai alapon gyilkosságokat szervezzen. Terrorista, nem? Ezt így mondanám máma. És Jézus szembe megy vele. Párbeszédet kezd vele. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Tehát nem letapossa, mint egy bolond gombát. És tudjuk jól, ennek a párbeszédnek a vége az, hogy Saulból Szent Pál lesz, a népek apostola, ki élete végén megírja a szép szeretet himnuszt. A világtörténelem a legtöbb nyelvre lefordított költemény. Én azt gondolom, hogy ezt a szeretet himnuszt, hogyha maga a Szűzanya írta volna meg, vagy keresztelő Szent János, vagy akárki, nem lenne ennyire ütős. Ugye a mai genetikától fertőzött, kicsit úgy gondolja, ez ilyen is marad, kész, ez rossz fajta. A mi Urunk Jézus Krisztus számára minden ember Isten drága teremménye. Lehet az bármilyen színű, bármi ment keresztül rajta, bármi is történt, azért Jézus meghalt a kereszten. Ennyire hisz bennünk. Tehát ne azt nézem, milyen a bőre színe, ne azt nézem, hogy milyen a kultúrája, honnan jön. Bízzak benne, hogy ezt Isten teremtette. És Jézus Krisztus, ugye feltámadás után mit mond? Menjetek és tanítsatok minden népet. Tehát a tanítás, az evangélium hirdetése az, ami engem is, téged is, őt is, akár a romákat, vagy bárkit, az oroszokat, az ukránokat jobbá tudja tenni Gázába. Igazából nem hiszem, Jézus Krisztus mással küldene, tanítsatok, biztassatok. Mondom, hogy egy rakéta több mint $1 millió kerül. Azt mondják, hogy ilyen Patriot üteg, ami kilövi, $1 milliárd. Mekkora iskolákat lehetne építeni oda, nem? Én mondtam is, hogy húsvétre milyen szép lenne, hogyha nem piros tojást, hanem az ukránok azt mondanák, Oroszországba telepítünk egy árvaházat, egy hadi árvaházat. Annyi apukát megöltük, hogy az oroszok ugyanezt, nem? Vagy az Unió azt mondja, hogy akár mi magyarok is, hogy egy Oroszországba is, Ukrajnába is egy hadi árvaházat telepítünk. Összefogunk, gyűjtés szervezünk, jónak lenni jó, nem? Jobb lenne a világ. Ez nagyon-nagyon fontos, mert a te életedben is, ha megnézed, a legtöbb kellemetlenség, fájdalom, szomorúság, nem tudtál megoldani egy konfliktust. És ezért lenne nagyon fontos, hogy igenis tanuljunk a mi Urunk Jézus Krisztustól, Szent Ferenctől konfliktus megoldani. Nagyon sok olyan történetem van, mert mindenki azt hiszi, hogy hozzánk csak jó gyerekeket hoznak. Hát, na, milyen van? Nem. Egyszer egy plébános mondta, hogy ő is csinál gyerek otthon. Mondtam, a te faludból van 3 gyerekem. Odaadom. Hát, azt mondja, nem, mert neki minőségi gyerekeket hozzak. Hát, na, hát, mondtam, hogy hát ezzel azt akarod mondani, hogy mennyi, hogy a pancser, mert amikor ezt teremtette, akkor, hogy mondjam ezt? Ezt így, na, osztályon aluli alkotás volt. Hát minden ember Isten remek műve, tehát bárki, tehát Rubens, Van Gogh, az festett, az amit festett, az mind remek mű, nem? Még hogyha vázlat, akkor is. Tehát, hogy mondjam, Michelangelo-nak elé került valami szemes saktárból, valami vázlata, oda van s vissza mindenki, hogy ez egy csoda, pedig csak egy vázlat, nem? Hát téged az Isten teremtett. És azt, akivel szóba állsz, akivel konfliktusban vagy, azt Isten teremtette, Isten remek műve, belerakott apait, anyait, mindent. Tehát ez egy zár, és a szereted a kulcs. Persze lehet tépni az ajtót, meg be is lehet törni, de az lenne jó, hogy megtaláld a szeretetet. Hát egy-két, inkább egyet. Történetet elmesélek, hogy nagyon sok ilyen történetem van, de bekerül hozzánk 3 kislány Szovátáról, szóval Szováta környékéről. Ugye hozzánk bárki befogadhat gyereket, már mind a kollégáim, de kirakni csak nekem van jó gomb, vagy hogy mondjam, az utolsó, hogy mondjam, döntés az enyém. Na és telefonálnak, hogy hétfőn berakták az iskolába, és csütörtökön már ki is rúgták őket, és hogy most mit csináljanak, hát ugye, hogyha nem küthetjük, állami iskolába járnak, hát akkor mit csinálnak? 5. gyerekeket. Na mostan, hát mit csináltak a gyerekek? Hát valami csak kell tudjanak ezek a lányok, gondoltam magamban, mert van, amikor évekig küzd egy fiú, és úgy se rakják ki az iskolába, hát ez 4 nap alatt elintéztet, ez egy tehetség, erre fel kell figyelni. Hát azt mondják, hogy szegyi kukorékol az osztályba, mint s a többiek röhögnek, és keresik a kakast, és ezt tanárok nem bírják, és hazaküldték. Na hát most akkor... Most a gyerek kukorékó számtanórán. Mi kukorékó számtanórán egy 5. kislány, nem? Hát ettől lehet sírógörcsöt is kapni, de ettől, hogy mondjam, ebből doktorálni is lehet, ez egy tudományos kérdés, nem? Na, hát ugye ilyenkor, hogy az ember a tudomány, akkor menjen és vizsgálja ki is, nagyítós minden. Na hát én azt láttam, hogy az ilyen vizsgálódásokat általában nem a tanáriba kell végezni, meg ilyen helyt, hanem fagylaltozó, például sütemények mellett, igen, katalizálja az a folyamatot, olyasmiket is elmond a gyerek, amit amúgy nem mondaná el, és hát elmentünk fagyizni. Hát kiderült, hogy ezek hárman nem ikrek, hanem megvárták egymást. Tehát ez már önmagában jelent valamit, és ott ül a 3 gyerek, nos, melyik sütemény tetszik jobban, és válasszom, és neked ez, az, mindez, stb. Szereted őket, kedves vagy hozzuk. De hogyha lehetne kapni valahol kukorékolás elleni orvosságot, azt hiszem én is sorba állnék, vennék egy zsákkal, és minden reggel ham adnánk be, nem? De azt gondolom, sokan azt csinálnák. És hát ugye akkor persze, ha megkérdezem, még kukorékol, nem fogja tudni elmondani. De hogyha nagyon pszichológus lenne, akkor azt mondaná, hogy papbácsi rám, a fiúk nem figyelnek fel, nekem is már növelget a kis mellecském, meg mindenféle. Hát, hogyha kukorékolok, akkor csip-csirip, akkor mindenki velem foglalkozik, a kör közepén vagyok, nem tudom, szünetben, na, én vagyok a sztár, matematikából én soha nem fogok labdába rúgni, de gyerek nem ilyen okos, ezt nem tudja elmondani, ezt te kell tudjad, hisz végül is miért ülnek a nők a tükör előtt? Hát, hogy vegyék észre őket, és miért rak ennyi karikát, meg kifesti a haját, meg csinál magából maszkurát, egy csomó piercinget, hát, hogy foglalkozzanak vele, hogy én is itt vagyok, vegyetek már észre, még mit rakjak a fejemre, vagy magamra, nem? Hát ez ilyen egyszerű. És na akkor most mit lehet csinálni ilyenkor? Hát meséljetek. Na hát jól megbeszéltük, megettük a süteményt, és elmondtam, gyerekek, a pedagógusnak 2 dolga van, informál és motivál. Ennyi. Informáltam. Gyerekek, 2 út áll előttetek, mind a 2 járható. Az egyik az, hogy hazamentek, napszámos a kapálás, a pásztornak ide-oda van szükség. Romániában 27% a gyerekeknek nem jár iskolába, tehát nem dől össze a világ. Magyarországon 11%, úgyhogy ott se jár mindenki iskolába. A másik lehetőség az, hogy ti megígérnitek, hogy több kukorékolás nincsen, én hónap elmegyek és térgyen áll az igazgatónéntől, bocsánatot kérek, minden, és egy nevelőnéni szép ruhát turkál nektek ügyesen, és felöltöztek, foglalkoz, meglátjátok, hogy fog ez menni. Ügyesek lesztek, szépek lesztek, barátaitok lesznek. Na, döntsetek! És emlékszem, az egyik kislány azt mondta, de papácsi, tényleg, térjen állva, bocsánatot kér a mi nevünkbe. Hát mondtam, igen, hát ti nagyszerű gyerekek vagytok, ti Jézus Krisztus meghalt a kereszten, hát legalább ennyit én is tehetek, értetek. Nem? Csak mondtam, hogy kukorékolást nem szabad. A tanárnő allergiásá. 27-szer kukorékoltatok, ez neki bőven elég, ez idére be van fejezve, de mondtam, nagyon kell kukorékolni, szóljatok, rakunk létrát a kolostorhoz, reggel 6-tól 7-ig lehet vettetni 1000-rel, de számtanórán nem. Mondták, jó, megértették ezt. Hát nem szereti, nem szereti, akkor hogy mondjam. És ha hiszik, ha nem, hát nem lettek doktoráltak ezek a lányok, de olyan jó látni, hogy papbácson itt az ellenőrzőnk, elvégeztük a 7. osztályt, haladunk, egyiknek van 3 szép gyereke, és hát amikor találkozunk, megkérdezni, kukorékolgasz, akkor persze kacagunk egyet, meg minden. Végül is a pedagógus időt nyer, életet nyer. Igen. hiszek a szeretet végső győzelmében. Tehát nem biztos, hogy azonnal. És persze türelmesen, lépésről lépésre kell ezt gyakorolni, de érdemes megpróbálni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes gondolatait hallották Szent Ferenc találkozásairól. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Santa Maria, Socorre miseris.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsertessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A 2024. február 5-e és 8-a között megtartott csíksomlyói lelki gyakorlatos kántor továbbképzőről szóló beszámolóm második részét hallják. A második nap reggel imaként népzsolozsmát énekeltünk, és a Szent Misét követően Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apát, egyházzenész tartott elmélkedést az Anya Szent Egyház és a templom címmel. Folytatódik Sándor Béla, kadicsfalvi, betlenfalvi kántor személyes hangú beszámolója, ami február 10-én a romkat.ro nevű erdélyi katolikus internetes portálon jelent meg. Nem véletlen, hogy Pius atya ezt a témát választotta. Gödöllőn befejezéséhez közeledik a premontrei templom építése, lassan a felszentelésére készülünk. Ezt az aktualitást hozta el apát urunk Csíksomlyóra. Nem csak az előadásai szóltak az Anya Szent Egyházról, a templomról és a mennyei Jeruzsálemről, hanem a reggeli imaóra a laudes is. A laudest Balogh Péter Pius vezette, az előénekes Farkas Domonkos, és én voltam. Érdemes megfigyelni, hogyan szól az orgona kíséret, amikor egy zeneszerző orgonista ül a hangszernél, jelen esetben Horváth Márton Levente kollégánk. A laudes bevezetését és az első zsoltárt hallják először. kapitulum, rövid olvasmány szövege a Jelenések könyvéből volt, a 21. fejezet 3. verse. És nagy szózatot hallottam a trónus felől, mely azt mondotta, íme az Isten hajléka az emberek között, és ő közöttük lakozik. És azok az ő népe lesznek, és velük lesz maga az Isten. Szentírási képre épül a gyönyörű himnusz is, a mennyei Jeruzsálem a hívőkből, mint élő kövekből épül fel. A teljes 9 verszakos éneket az Éneklő Egyház énekeskönyvben a 135. szám alatt találják hallgatóim. A templomépítés aktualitása nélkül is jó alapanyagul szolgál elmélkedéseinkhez. A verzikulus pár versecske Krisztus Urunkat idézi. Az én házam imádságházának mondatik. A Benedictus antifóna az Anya Szent Egyháznak és a mennyei Jeruzsálemnek a szilárd alapjáról, Jézus Krisztusról beszél, aki rendületlen kőszál. A himnusz verzikulus kantikum hármasa következik. A kántorok tömegéből sokszor kicsendül Kája Sándor barátomnak, a Mária Besnyői Bazilika kántorának stentori hangja.
Profétáját, aki kezdett fölfogni.
A Szent Misét Miki Szent Pál és vértanú társai emlékére énekeltük aznap. A mise ordinárium tételei a Lux et Origo Gregorián miséből hangzottak fel. Évezredes szokás szerint a szkóla, melyet azon a reggelen Maros, Kükülő és Gyergyó kántorai alkottak, és a gyülekezet váltokozásában énekeltük. Ez a válaszolgató éneklés, alternatim, legjobban a Kyriében hallatszik. Sanctusban csak az intonációt énekli a szkóla.
Sanctus.
Ágnuszban csak a miszerére Nóbisz marad a hívekre. Áldozást egyszerű, de megejtő szépségű népének zárta le, mely Magyarországon nem használatos. Erdélyi népgyűjtés alapján került be a Dicsérjétek az Urat című erdélyi énekeskönyvbe. Szövege így hangzik. Imádunk szentostja, drágalátos manna, seregeknek ura, királyok királya, üdvözlégy angyali kenyér, váltságunkért adatod bér, drága szentest és vér. Izrael fiait, ki megoltalmaztad, ellenségnek földjén mannával tápláltad, táplálj minket szentesteddel, drágalátos szent véreddel, isteni erőddel. Halálunk óráján add, hogy téged méltán, hittel, reménységgel, s buzgó szeretettel vehessünk itt az életben, holtunk után az egekben, dicsérjünk szüntelen. Jöjjetek, angyalok, mennyei szentkarok, örömmel áldjátok, szent-szent kiáltsátok. Üdvözlégy oltári szentség, kenyér színben egy istenség, mennyei nagy felség. Ezzel búcsúzom, s várom önöket a jövő héten, viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és